Harmadik fejezet. Itt művészetről esik szó. Akkor hát elmondom a dolgot, kezdte Traoré kisasszony. Az Amelienborg valamelyik udvarán üldögéltek egy padon. A várépület méltóság teljesen nyájas homlokzata előtt a kőlapok közül kibújt a fű. A kikötőből áthallatszott a tengerszorosba beálló gőzhajók kürtje. Egyébként csend volt. A várudvart magas, ősöreg fal választotta el az utcától. Csak a közepén volt egy nyílás. A nyílást hatalmas kovácsoltvas rácsos kapu töltötte be, amelyet feltehetőleg már évtizedek óta nem nyitottak ki. Aki végigment az utcán, megállhatott előtte, és a művész ilyen kacskaringozó cirádák, díszecskék és rózsácskák között bekukucskálhatott az ódon udvarra. Szakasztott úgy, ahogy most bizonyos, Karsten úr. Két régi jó ismerőse az utca másik oldalán sétálgatott fel alá. Nem töltötték az időt fecsegéssel, várták barátjukat. Traoré kisasszony és Kürtz úr nem is sejtették, hogy figyelik őket. Az utcának háttal ültek, és a vár ablakait, kapuit szemlélték. Akkor hát elmondom a dolgot, kezdte tehát a lány. Én egy gazdag, világszerte nagyra becsült berlini műgyűjtőnek, Steinhöfel úrnak a titkárnője vagyok. Nos, az elmúlt héten itt Kopenhágában elárverezték a világ egyik leghatalmasabb műgyűjteményét. A gyűjtemény eredetileg egy amerikaié volt, aki élete alkonyát Dániában töltötte el, és nemrégiben elhunyt. Tudja ön voltaképpen, micsoda egy művészeti aukció?
Így kapásból nem, mentegetőzött Kürtz, de gondolom az is csak olyas forma, mint a többi árverés. Szünet nélkül ordibálnak és csapkodnak a kalapáccsal, és akinél háromszor kalapálnak, annak a nyakán marad a cucc. A lány bólintott. Steinhöfer úr főként miniatűröket gyűjt. A miniatűr a féle pirinyó festmény. Gyakran rendkívül értékes keretbe foglalják. A régi miniatűrök borzasztóan drágák. Steinhöfel úr azonban bármilyen összeget megad értük.
Mindenkinek megvan a maga bolondériája, állapította meg Kürtz úr. Ez se külön, mint az öcsém meg a tupicái. Hogy arra is mi mindent rá nem sóztak már, és micsoda árakon? Az embernek megáll az esze. Egyszer például vett egy pár galambot, mert hogy olyan különleges rajzolatuk volt, gondolta elviszi velük a nagy díjat a madár kiállításon, de sajnos nem sokkal a kiállítás előtt elerett az eső, és az esővíztől kiment a színük, ugyanis csak be voltak mázolva a nyavajások, az öcsémet meg jól átejtették.
Ismeri ifjabb Holbeint?
Hogy őszinte legyek, nem. Sőt, az idősebbet sem.
Az ifjabb Holbein német festő volt. Egy darabig 8. Henrik udvarában élt.
Azt ismerem, örvendezett Kürtz. Ő volt, aki egy teljes napig mezitlábált a hóban.
Nem, az 4. Henrik.
De azért úgy hozzávetőleg eltalálta, mi?
Hát, hogy hozzávetőleg. Bár 4. Henrik német császár volt, 8. Henrik pedig Anglia királya. És arról a leghíresebb, hogy igen sűrűn nősült, és néhány feleségét kivégeztette.
Az volt a szép idő, merengedte az idős hentes, és meggyalogatta a szája szélét. De nem csak kivégeztette feleségeit, hanem festményt is készítetett mindegyikről. Remélem, előzőleg, a hotázott harsányan a hentesmester, és nagyot csapott vízhatlan zöld nadrágjára. No persze, erősítette meg Iréne, előzőleg. Az első hitvesét, akinek fejét vétette, Balein Annának hívták. Holbein nem sokkal az esküvő előtt a király tudta nélkül lefestette. Balein Anna pedig csodálatos drága kövekbe foglaltatta a képet, és megajándékozta vele születésnapján a királyt.
Manapság inkább fényképet szokás csináltatni, jegyezte meg a hentesmester. Gyorsabban megy, és nem is olyan drága.
A miniatűr hátán pedig Balein Anna saját kezüleg írt, gyengéd ajánlása olvasható.
Aha! Kiáltott fel Kürtz úr. Most esett le a tantusz. Ez a miniatűr került árverésre itt Kopenhágában. Steinhöfel úr pedig megvásárolta.
Pontosan.
potom 600 000 koronáért.
Uram, segély!
Stenhöfel úr tegnap elutazott Brüsszelbe, ahol meg akar tekinteni egy miniatűrt negyedik Károlyról. A kép gyermekkorában ábrázolja a Luxemburgit, amikor még a francia udvarban élt. És a főnök engem bízott meg, hogy az angol miniatűrt Kopenhágából Berlinbe szállítsam.
Ő fogadja szívből jövő részvétemet. Stenhöfel úr ugyanis nem óhajtotta magával vinni a képet Brüsszelben. Ráadásul úgy véli, hogy nálam nagyobb biztonságban van, hiszen őt mindenki ismeri. A titkárnőjét pedig a kutya sem. És most beütött ez a mai újsághír.
Kürtz Hentes mester a fejét vakargatta.
Milliós értékű műtárgyakat raboltak el.
A lány szinte magánkívül volt, és kivétel nélkül csupa olyat, amely ezen az aukción kelt el. A tetteseknek nyoma veszett. Már most, ha én holnap elindulok Berlinbe, Boleinon a miniatűrjével, megeshet, hogy a miniatűrt ellopják tőlem. Sőt, nem csak megeshet, hanem hold biztos. Világosan érzem ma délóta.
Ön ugyan azt állítja, hogy az ilyen balsejtelmek az első gyerek után megszűnnek. De hát, mint már mondtam, nem áll módjában olyan sokáig várni. Lassan már kapiskálom én is. Csak hogy most aztán mi legyen? Hát itt nem maradhat. Elutazni nem utazhat el. Harmadik lehetőség pedig nincsen.
De van, szólalt meg halkan a lány.
Kigondoltam valamit.
Karsten óvatosan eltávolodott a vaskaputól, és átment az utca túlsó oldalára.
Két barátja megállt, és várakozás teljesen pislogott rá.
Semmi értelme az egésznek,
morogta Karsten.
Egy árva mukkot se hallani.
Fogad jó kívánságaimat, sziszegte Philipp Achtel.
Akkor meg miért bámészkodtál ott egy negyed órát, mint a borjú az új kapura? Pusztán azért, hogy közöld velünk, miszerint nem hallottál semmit?
Azt hittem, talán megfordul a szél,
magyarázkodott sértődötten Karsten.
Philipp Achtel megvetően kacagott.
Storm vette át a szót.
Ez a harmatos rózsaszál előbb-utóbb csak elbúcsúzik az Tirolimtól. Aztán kis pártatva véletlenül összetalálkozom a pasassal. Elviszem a 4 levelű lópatkóba, és ott majd meglátjuk, melyikünk bírja jobban a kisüstit.
Ez a kisüsti nem is rossz ötlet,
csillant fel Philipp Achtel szeme.
Amott a sarkon van egy csehó.
Ne húzódjunk fedél alá, míg a párocska kibújik az udvarról.
Fedél alá húzódni?
Képett el Karsten.
De hiszen nem is esik.
Achtel úr kinyújtotta a tenyerét.
Na hát! Ez az asszály!
Az utca másik oldalán egy magas, karcsú fiatal ember közeledett. A vaskapu előtt megállt, zsebéből kihúzott egy útikönyvet, belelapozott, szemügyre vette a várat meg az udvart, és kedélyesen tovább ballagott.
Kigondoltam valamit, mondta halkan a lány.
Azt hiszem, ön segíthetne rajtam.
Ezen nem újjék,
szólt lelkesen az őzdalja. Csak tudnám, hogyan.
Úgy, hogy holnap délben hazautazik velem Berlinbe.
Ilyen hamar.
A felesége borzasztóan meg fog örülni.
Az még nem ok semmire.
De ez szorosan hozzátartozik a tervemhez, Kürtz úr.
Az már más.
Engedett, Kürtz papa.
Na jó, hát akkor holnap délben elindulunk.
Csak hogy én harmadik osztályon utazom.
Ragyogó,
ujjongott a lány.
Én meg másodikon.
Ne is haragudjon, de nem értem, hogy ez miért olyan ragyogó. Hiszen ha nem egy szakaszban utazunk, igazán fölösleges, hogy én is menjek.
Az őszhentes megsértődött.
A lánya füléhez hajolt. Amennyiben el akarják lopni tőlem a miniatűrt, és ebben egy másodpercig sem kételkedem, akkor utazás közben fogják megkísérelni. Én másodosztályon utazom, nyilván szemmel tartanak majd, esetleg elrabolják a bőröndömet is.
És tapsikolt, mint egy kisgyerek.
Kürtz papa aggódva pislogott rá.
Csak nem tetszett meggabajodni?
Ilyen öröm, hogy ellopják a miniatűrt?
Csupán a bőröndöt, Kürtz úr, a bőröndöt.
Úgy, és a miniatűr nem a kegyed bőröndjében lesz?
De nem ám.
Hát hol?
Egy bizonyos uraság podgyászában, aki harmadosztályon utazik, és akiről a banda még csak nem is álmodja, hogy nála lehet a Boleinonnát ábrázoló miniatűr.